Fohászkodjunk, testvéreim! Urunk, kihez mehetnénk? Örök életnek beszéde van te nálad, és mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Istennek fia. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét, amint szól hozzánk ez alkalommal a 33. Zsoltárból, a Szentírásból. A 33. Zsoltárból olvasom a 6. verstől a fejezet végéig terjedő szakaszt. Helyünket elfoglalva hallgassuk meg Isten igéjét, amint szólít és tanít bennünket a 33. Zsoltár verseiből, a 6. verstől kezdve a következőképpen. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszolta el a tengervizét, mederbe zárta hullámait. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Semmivé teszi az Úr a nemzetek tervét, meghiúsítja a népek szándékait, de az Úr terve örökké megmarad, szívének szándéka nemzedékről nemzedékre. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Letekint a mennyből az Úr, és lát minden embert. Lakóhelyéből rátekint a föld minden lakójára. Ő formálta mindnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Nem a nagy sereg segíti győzelemre a királyt. Nem a nagy erő menti meg a hőst. Csalódik, aki lovaktól vár segítséget, mert nagy erejük nem ment meg. De az Úr szeme ügyel az istenfélőkre, akik szeretetében bíznak. Megmenti őket a haláltól, éhínség idején is megtartja életüket. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Uram, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Az örökkévaló Isten tegye áldottá, gyümölcsözővé az ő igéjét a szívünkben. Jöjjetek, álljunk fel, és szólítsuk meg őt. Édesatyánk, hatalmas, örökkévaló, szent, teremtő és alkotó Isten, hódolattal állunk eléd, meghajtjuk a fejünket, lélekben térdre ereszkedünk. Nincs más szent, csak te vagy az. Nincs más alkotó, csak te egyedül. Nincs más forrása szeretetnek és életnek, csak te magad. Nincs más, aki jó, de te az vagy. Nincs más, aki tiszta, de te egészen az vagy, Urunk. Nincs más, aki boldogító, de te azzá lettél kezdettől fogva. Nincs más, aki meg tudja bocsátani, el tudja törölni a bűnt, de te megteszed, Urunk. Nincs más, aki méltó szívbeli imádatra, csak egyedül te, alkotó, megváltó és megtartó Isten. Urunk, az Úr Jézus nevében jövünk eléd. Úgy jövünk, mint akik rettegnek és mégis örülnek. Mint akiknek remeg a szíve, amikor belegondol, milyen hatalom van a kezedben. És mégis bátorodó szívvel és lélekkel jövünk, mert a te fiadért és a te fiad által egészen közel jöttél. Valóban emberré lettél. Minden gyarlóságunkat közelről ismered. Minden bűnünk nyilvánvaló előtted, és mégsem fordultál el undorodó és utálkozó szívvel, pedig a te szentségedet becsmérli a mi szentségtelenségünk. A te tisztaságodat gyalázza a mi tisztátalanságunk. A te fenségedet törpíteni próbálja nagyra vágyásunk, emberi gőgünk, magunkról sokat gondolásunk. De olyan jó, hogy van egy hely, Urunk, és ez a templom, és van egy óra, ez az Isten tisztelet. Akkor őszinte, alázatos szívvel meghajthatjuk magunkat előtted, és minden félelmet kivizve a szívünkből kitárjuk azt, lép be, Urunk, élő szavad, hatalmas lelked, végezz el mindazt, amiért összegyűjtöttél minket, erre kérünk. Jöjj el, Urunk, vegd el a kezünkből a morzsát, a hálaadást, amit elé tudunk tárni. Nincs semmink, amit valóban adhatnánk, csak a hála adása. De adjuk neked, adjuk, mert tele vagyunk, mert megajándékoztattunk, mert tele vagyunk örömmel, mert tele vagyunk annak felfedezésével, hogy irgalmas és kegyelmes az Isten, aki nem haragszik minduntalan, nem fedd és bánt, hanem megbocsát, megtisztít, megszabadít. Így dicsérünk téged, Atyánk, az Úr Jézus nevében, és kérünk, légy itt, áld meg a látható ígét, hogy benne általa valóban a te kegyelmeddel találkozzunk, és a hirdetett íge hadd legyen a te szavaddá, hiszen emberi szóra nincs szükségünk. De rád igen, ezért kérünk, áld meg a mi Isten tiszteletünk. Amen. Az igehirdetés meghallgatására készülve most, testvéreim, énekeljük a 266. dicséretünk harmadik versét, a 266. dicséret harmadik verszakát, zengjen minden szívben boldog hálaének. Szeretett testvéreim, Istennek az az igéje, amely megszólított, és hiszem, hogy hozzátok is szólni kíván ebben a megszentelt órában. Írva található a 33. Zsoltárban, annak a 12. és 15. versében a következőképpen. Boldog az a nemzet, amelynek Istene az Úr, az a nép, amelyet örökségül választott. Ő formálta minnyájuk szívét, ismeri minden tettüket. Eddig az írott ige, foglaljuk el a helyünket. Kedves testvéreim, ennek az esztendőnek a 9. úrnapjához, vagyis vasárnapjához érkezve, elolvasva a heidelbergi KT ide vonatkozó tanításait, arra döbbentem rá, hogy vannak szinte unalomig ismételt mondataink, aminek ezer és ezer következménye van és volna, de ezeket nem gondoljuk végig. Kimondunk mondatokat, megismétlünk hitvallásokat, és úgy megyünk tovább, mint azoknak semmilyen hatása nem volna. Így érkeztünk el Káténkkal együtt most az apostoli hitvallásnak az első mondatához, és mindjárt idézem majd, hogy lássátok, reformátor őseink milyen végtelenül sok következtetést vontak le abból az egyszerű hitvalló mondatból, Isten teremtette a világot. Isten teremtette az életemet. Idézem most, és csak néhány gondolatot fogok majd kiemelni, hiszen nagyon gazdag, de figyeljétek jól meg, nagyon tanulságos. A 26. kérdés fellett. Mit hiszel, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. Felelt. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden bennük levő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja, az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni, sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsát, javamra fogja fordítani, mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges Atya. Mennyire gazdag üzenet annak az egy állításnak alapján, Isten teremtette a mennyet és a földet. És ehhez a magyarázathoz többek között a K.T. a 33. Zsoltára hivatkozik. És hogy a 33. Zsoltárt kezdtem el tanulmányozni, az első kérdés így fogalmazódott meg bennem. Hiszek a szívem formálójában? Hiszel a szíved kiformálójában? Hiszen itt azt olvastuk a 15. versben, ő formálta minnyájuk szívét. És ha hiszel, mire kaptad a szívedet? Mire való a szíved, testvérem? Nézzük meg most együtt, mit tanít erről Isten igéje. Mire kaptuk ezt a csodát, ami önmagában is az, tudjátok, biológiailag is, ebben nem mennék bele, nem is értek annyira hozzá, de lelki értelemben mekkora csoda, hogy van szívünk, az értelmünk, az érzelmeink, az akaratunk középpontja, foglalata, szentélye. Úgy tudjuk, hogy más teremtményeknek nincs szívük. És ugye jól értitek, ez nem azt jelenti, hogy egy kedves kutyus vagy cica nem volna kedves állat vagy élőlény. Az emberi szív mégis páratlan ajándékokkal bír. Csak nekünk adott ilyet az Isten. De mire kaptuk ezt a szívet? Mire való a szíved? Az első, amire itt rávilágít ez a Zsoltár, az az, arra kaptuk, hogy a természet, a teremtettség egyre jobb megismerése által egyre jobban és jobban dicsérje a szívem az Alkotót. Egyre jobban és jobban. Az Úr igéje alkotta az eget, egész seregét szájának lehelete. Gáttal torlaszoltál a tengervizét, mederbe zárt a hullámait, és itt így folytatja a Zsoltár, amit persze néha félreértünk, mert nem értjük jól az Isten félelem fogalmát, amely egy mélységes hódolatot, szeretetet és tiszteletet jelent, és így folytatom, ezt tudva, ezt valva. Féljen az Úrtól az egész föld, rettegjen tőle a világ minden lakója, mert amit ő mondott, meglett, és amit parancsolt, előállott. Nem volt szüksége semmilyen eszközre, nem volt szüksége semmilyen segítségre, csak szólt és meglett. A semmi helyén hatalmas csoda, végtelen megtervezett alkotás jött létre, maga az élet. Félreérthető, amikor így fogalmaz a teológia, hogy a semmiből teremtés történt. A semmi helyett történt meg a teremtés. Ott a semmi helyén egy megtervezett alkotás, és maga az élet jelent meg. És mindezt a szó, a logosz, a terv hozta létre. És tudjátok, hogy a Biblia állítja, hogy az Isten szava, igéje, örökű logosza, és személyként járt közöttünk. Az Úr Jézus Krisztus az, aki által mindez végbe ment. Az Úr Jézus Krisztus volt a megvalósító, a gyakorlati lebonyolítója egy csodának, amit teremtettségként szemlélhetünk és csodálhatunk. Mindenütt ezer és ezer tervezett részlettel találkozunk. Mindenütt végtelen bölcsesség, találékonyság, szépség, humor és funkcionalitás vesz körül bennünket. Órákig lehetne erről beszélni, nem órákig? Hát éppen erről van szó. Egy életen át lehetne és kellene dicsérni a teremtés által a teremtőt, a fantasztikus alkotások által az alkotót. Bármerre nézünk a természetben, a teremtett világban, mindenütt valakinek a bölcsessége, találékonysága, a szépség, a humor, a funkcionalitás iránti végtelen készsége és képessége köszön ránk, és csodálhatjuk azt. És itt a szívünk, mint koronája a teremtésnek, ami felfogni, értelmezni tudja mindezt, ami gyönyörködni tud a teremtettségben, és általa a teremtőben. Gyönyörködni tud mindezekben. Úgy tudjuk, hogy az állatok erre például nem képesek. Mind a mellett, hogy rendkívül csodálatos tulajdonságai vannak nekik is. Az is egy érdekes számomra nemrég olvasott felfedezés, hogy a Földünk a csillagok milliárdjai között egy olyan ponton helyezkedik el, ahonnan kilátunk az univerzumra. Sok más helyen annyi, talán jól mondom, köd, por, csillagközi tárgyak és teremtmények, persze itt most inkább élettelen dolgokra gondolok, vannak jelen az univerzumban, hogy más helyekről nem lehetne gyönyörködni így a világ mindenségben. Miért vagyunk mi pont itt? És miért van hozzá olyan szívünk, amely képes mindezt felfogni, és rádöbbenni, rácsodálkozni, mekkora alkotás az univerzum? A szívünk arra teremtetett, hogy csodálkozzon és csodáljon, hogy dicsérjen, hogy értelmezzen, és a felfedezett részletekben a bölcs alkotót lássa meg. Egy bizonyos Robert Boyle, a modern kémia atya írja egyik tanulmányában, ha megismerjük Isten művét, őt magát is megismerjük. Erről és sok minden másról gyűjtött össze nagyon érdekes anyagokat egy bizonyos Lee Strobel, egy amerikai oknyomozó riporter. Érdemes megnézni azt a dokumentumfilmet, amit készített, illetve készítettek vele. Az a címe a videónak, hogy Nyomozás egy teremtő után. Az Albaref honlapon is megtekinthető. Az emberi szív dolga és kitüntetett szerepe, hogy lássa és hirdesse, semmi sem múlt a véletlenen. Hadd hangsúlyozzam ezt a rövid mondatot, mert tudjátok, azért az iskolákban a legtöbb helyen nem ezt tanítják. De testvérek, mi ezt valljuk. A teljes szentírás mind ezt énekli, tanítja és hirdeti. Semmi nem múlt a véletlenen, amikor ez a világ létrejött. Minden a legnagyobb kérdésekig, hogy éppen a csillagok milliárdjai hogy helyezkednek el, hogyan mozognak egymáshoz képest, és a legparányibb atom és az atomon belül legparányibb részecske, a legkisebb sejt és a leghatalmasabb dinoszaurusz, mind-mind egy konkrét terv megvalósulása. Egy tervező megtervezte, majd szavával megalkotta. Semmi sem múlt a véletlenen. Semmit sem hozott létre a véletlen. Minden pontosan, tervezetten működik. Hát engedjetek meg egy nagyon egyszerű példát, csak gondoljatok el, gondoljatok egy halom deszkára, mellette szétszórt szögekre, néhány oszlopra. Szerintetek mikor lesz abból egy kutyaól? Mégis mikor? Milyen szél, földrengés, villámcsapás? Mi kellene hozzá? Józan eszünk egyértelműen harsogja, soha. Csak úgy nem lesz belőle egy kutyaól sem. És ha mégis valahol találnánk a világban egy kutyaólat, minek kéne ahhoz történnie vele, hogy a kölni dóm legyen belőle? Hát magától nem válna kölni dómmá. Minden tervezettem, csodálatos gondolatok mentén alakult, illetve jött létre. Abban már nem akarok részletesebben belemenni, hogy a genetikusok is egyre többet megtudnak ugye a kényeink világát kutatva, és azt állítják egyre többen, hogy a génsérülések, amiket ma hordozunk magunkban, nem voltak mindig bennünk. Régebbi maradványokban, fosziliákban vizsgálva, amit csak fel tudnak tárni, úgy tűnik, hogy a génsérülések csak idővel jelentek meg az ember életében is, és nagy valószínűséggel a stressz, a félelem, a szorongás saját és egymás bűnei okozzák ezeket a sérüléseket. Vagyis, amikor a Teremtő megteremtett, nem hordoztunk magunkban sérüléseket. Tökéletes terv, tökéletes elgondolás hozott létre minket. És hogyha belenyúlunk, ha manipuláljuk, vagy ha azt gondoljuk, hogy spontán úgy magától alakulhatnak át például információk, ami génjeinkben, illetve a kromoszómáinkban, tudjátok, az ilyen spontán változásokból mik lesznek? Új és új betegségek. Új és új torzulások. Mire való a szíved? Hogy egyre jobban megismerd a tökéletes teremtést, és egyre jobban dicsérd a még tökéletesebb teremtőt. Hogy dicsérd azt, aki mindezzel megajándékozott téged, és mindezt végig gondolta és megtervezte. Érted? És a te számodra. Egy személyes példát engedjetek meg, de elmúlt hetekben lehetőségem nyílt, hogy bizonyos kúrán vegyek részt, és annak egy része az volt, hogy súlyfürdőt alkalmaztak nálam, és ugye ezt gyógyvízben teszik. És ott az embernek, amíg lóg a nyakánál fogva, hát van ideje gondolkozni. És bocsássatok meg azok, akik nálamnál sokkal jobban értetek a fizikához, de én, ha jól emlékszem, azért úgy tanultuk, hogy ugye egyrészt a föld mélyebb rétegeiben meleg van, és ezért törnek föl gyógyforrások. De miért van ott meleg? Én úgy tudom, hogy az ott létező nyomás miatt. De miért van ott nyomás? Én úgy tudom, hogy a gravitáció miatt. Köszönöm, hogy van, aki bólogat, aki nálamnál jobban ért hozzá. Testvérek, tudjátok, mi a gravitáció? Vonzás. Tudjátok, hogy mire gondoltam én most? A gravitáció nem más, mint a fizika nyelvén a szeretet. És figyeljétek meg, hogy az legalapvetőbb, ami meghatároz mindent a csillagok mozgásában, a mi életünkben, a legalapvetőbb hatás, ami által élni tudunk, a földön menni tudunk, mert hogy vonz minket, és ott maradunk a talajon, az a gravitáció. Isten még a fizikába is, bocsánat az egyszerű párhuzamért, de vallom, Isten még a fizikába is alapelvként, alaptörvényként a vonzás törvényét helyezte bele, két test, két megalkotott valóság, legyen az két hatalmas csillag, vagy egy csillag és ami bolygónk, két test vonza egymást. Isten a vonzás istene, testvérek. A vonzódás istene. Aki arra teremtette a mi szívünket, hogy vonzódjon hozzá. Hogy felfedezze az ő gravitációját, bocsássátok meg, hogy így mondom, és reagáljon rá. Konkrétan olvassuk a Bibliában. Az Atya vonja az emberi szívet kihez? Az Úr Jézushoz. Folyamatosan működik ez a vonzás. Mindnyájunkat az Úr Jézushoz vonz, mert tudja, hogy mindenünk ő. Mert tudja, hogy minden kérdésünk válasza ő. A megmenekülésünk biztos és egyetlen forrása ő, az Úr Jézus Krisztus. Amikor téged vonz valami, valami megfoghatatlan, mint hogy a gravitáció is úgy tudom kimutathatatlan, nincs műszer, amely mutatni tudná, és mégis mindnyájan érezzük, mindnyájan belőle élünk, amikor érzed, hogy valami téged most már az Úr Jézushoz von, az Úr Jézushoz vonz, ne állj ellen! Engedd, hogy az Atya vonzása Jézushoz vezessen, és meglátod, hogy mit tesz veled, és meglátod, hogy ebben a vonzódásban, ebben a kapcsolatban teljesedik ki az életed. Ebben kezdődik olyan új veled, amit te azelőtt nem ismertél. Nem tudtad, milyen vele, amíg nélküle éltél. A vonzás törvénye hatja át a mindenséget. És a szíved arra adatott, hogy dicsérje ezt a vonzó Istent. Értsétek, így is, úgy is. Vonzó az Isten, testvérek. Tudjátok, milyen nagyszerű ezt kimondani? Hogy vonzó az Isten. Hát mi nem törődünk vele, mi csak mondunk nagy dolgokat, meg elismételgetjük a hitvallásokat. Hiszem, igen, földnek, mennek, teremtőjében, igen. De hát vonz. Hát ellenállhatatlanul vonz. Jézushoz vonz, hogy ő téged megsimogasson, megcirógassa a fejedet, és elmondja, hogy gyermekem, erre vártam már évtizedek óta, de jó, hogy végre engedsz ennek a vonzásnak. Én vagyok a te megváltó urad. Én vagyok, aki megbocsátom minden bűnödet. Én vagyok, aki meggyógyítom minden betegségedet. Én vagyok, aki megváltom életedet a koporsótól. Én vagyok, aki irgalommal és kegyelemmel koronázlak meg téged. Én vagyok most ott a mennyben, aki helyet készítek neked. Ott dolgozom most is, érted? Hát vonzódj egy kicsit jobban hozzám. És engedd, hogy az Atya hozzám vonzhasson. Erről szól minden, testvérek. Erről szólnak a dicséretek, erről szólnak a zsoltárok. Minden erről szól. Erről a vonzásról, és arról, hogy a hatalmas örökkévaló Isten valóban a teremtés által mindenünk meghatározója, és mindent végig gondolva alkotott, és minden részletet megtervezett, és semmit nem hagyott a véletlenre. Hirdessük őt, ez a mi dolgunk, ez a mi szívünk nagy lehetősége és nagy küldetése, hogy hirdessük a Jézus Krisztushoz vonzó Isten dicsőségét. És hirdessük, hogy bizony, semmi sem csak úgy jött létre. És tudjátok, itt egy bűn is így megfogalmazódott bennem, a vétkes hallgatás bűne. Amikor nem beszélünk róla, nem beszélünk, és nem mondjuk el, hogy minden egy hatalmas üdvösség terv része. Hogy az egész teremtettség a szeretetre jött létre. Nem hirdetjük, hanem mindenféle megalkuvásokkal próbáljuk itt összehozni a mi bölcselkedéseinket. Holott azt látjuk a Szentírásból, és ha az ember már éli és érzi ezt a vonzást, ezt a vonzó szeretetet, akkor nem is tehet mást, mint elmondja, hogy Uram, tényleg mindent te alkottál, nincs itt másnak szerepe. Hát neked meddig tartott? Kellett neked 6 nap, hogy megteremtsd ezt a világot? Én elhiszem, hogy kellett neked azért, mert leírod. De tudod, mit hiszek? 6 perc is elég lett volna neki. 6 perc! De azt írja, hogy gondolkodjunk 6 napban. Mi butuska olvasók, akik persze a részletekben nem tudunk belelátni, mert nem voltunk ott. De hát, ha valaki ragaszkodik hozzá, hogy legyen sok milliárd év, hát ragaszkodjon. Csak amikor, testvérek, újra fölteszem a kérdést, az egész teremtettség nem azért jött létre, mert Isten vonzó szeretettel akart szeretni téged. Értitek? Az embert. Nem a csillagokat, és még csak nem is az állatokat. Téged akart szeretni. Most úgymond erre várt volna annyi ideig? Hát tudom, ez mondjam, nem a legbölcsebb kérdés, de hát mégis föl lehet azért ezt tenni. Miért is várt volna annyi ideig? Persze az idő is az ő kezében van. De lényeg, és tovább lépünk. Az első üzenete, hogy ez a Zsoltár azt mondja, a szíved arra való, hogy dicsérd a mindeneket megtervező, mindeneket a vonzás törvényére építő Istent. A vonzás törvényére építő Istent. És aztán tovább azt mondja a Zsoltár, hogy arra való a szíved, hogy higgye és vallja, a történelemben is az Úr tervei az örökké megmaradók. Az Úr tervei, nem embereké, nem nemzeteké, akikről itt olvasunk. Aki az Úré már, az éppen ezért tényleg nem emberekben bízik, és nem is utálkozik. Nem is emberekben bízik, de nem is utálkozik, testvérek. Hiszi és vallja a hívő ember, hogy minden emberi terv, ideológia és rendszer összeomlik. Csak az Isten országa és az ő rendszere marad fenn. Értitek? Csak az Isten országa és az ő rendszere, ami a vonzásra épített rend és rendszer. Ez marad fenn. Így értjük meg, amikor János azt írja, hogy ne szeressétek a világot, se azt, ami a világban van. Nem a teremtésről beszél ott az apostol, hanem arról a rendszerről, ami közöttünk működik. Az emberi hatalmaskodás, az emberi kéjvágy, dicsőségvágy, az emberi úrhatnámság, a megalománia, a nagyzási mámor, az önzés, a birtoklás. Minden az enyém legyen, és én rólam szóljon, és körülöttem forogjon. Na, erre mondja az ige, hogy ne szeressétek a világot. Mert minden elmúlik. De az Isten országa és az ő rendszere fennmarad. Ezért az Úrnak átadott szív nem fél és nem utál senkit. Senkit sem. Legyen az politikus, vagy milliárdos, vagy bárki. Azt írja Pál apostol Timóteusnak, a barátjának, mert nem a félelem lelkét kaptuk, hogy ismét féljünk, hanem az erőnek, szeretetnek és józanságnak lelkét. Mire használod a szíved, testvér? Kesergésre, panaszkodásra, uszításra, netán? Nem erre kaptad. A szívedet arra kaptad, hogy alkotód terveit kutasd, és forjon össze a szíved az ő szívével. Hogy jó szívvel, teljes bizalommal egy akaraton legyél vele. Tehát jó szívvel, teljes bizalommal egy akaraton legyél vele. Erre kaptad a szívedet. És tudjátok, én is most értettem meg újra és új tartalommal, hogy a barátságot és a házasságot is ennek példájára teremtette az Isten. Mit is jelent, amikor szívek összefornak? Hát azt jelenti, hogy így tervezte Isten a kapcsolatot velünk, hogy forjon össze a szívünk vele. A legszebb példa talán Jonatán és Dávid barátsága, biztosan olvastátok sokan, hanem akkor olvassátok el az 1 Sámuel 18-ban. Ott ezt írja például az ige, Jonatán lelke összefort Dávid lelkével. Úgy megszerette őt Jonatán, mint önmagát. Na, erről beszél itt az ige, amikor Istenről és rólad szól. És a házasságra nézve a legcsodálatosabb ígéret, például amit az Úr Jézus a Máté 18-ban mond, ha közületek ketten egyetértenek a földön mindabban, amit kérnek, azt mind megadja nekik az én mennyei atyám. Hát ennél nagyobb ígéret. De kiknek adja? akik ketten egyetértenek. És ennek a legcsodálatosabb miniatűrje, és egyben kihagyhatatlan műhelye, megkerülhetetlen műhelye az a házasság. És így megfogalmazza azt is ez az ige, a mai ige szakaszunk, kik a boldogok. Boldog az a nemzet, olvastuk. Kik a boldogok? Akiknek a szíve összefort az Úr szándékaival. Ki a boldog? Akinek a szíve összefort az Úr szívével. És ezért hadd idézzem Pálhegyi Feri bátyánkat, már ő is ott van az Úrnál, a mennyei kórusban énekelve, hogy ki tudja, mi mindent csinálhatunk majd ott még. Többek között ő ezt mondta, mint családterapeuta, komoly hívő szakember, hogy hát bizony én még a Bibliában azt nem olvastam, hogy boldogok a házasok, de mi a boldog házasság titka? Két boldog ember házassága. Ennyi. A boldog házasság titka, két boldog ember házassága, akik nem a másik miatt boldogok, hanem az Uruk szeretete miatt. Az Uruk szeretete miatt. Ha szívem összeforr az Úrral, ő fog megtanítani szeretni a páromat. És tanít folyamatosan. Mindjárt befejezem, még egy harmadik rövid gondolat. Mire való a szívünk a mai igénk alapján? Arra való, hogy ne alakoskodjon ez a szív, hanem legyen őszinte. Egyetlen rejtett gondolatod vagy titkos cselekedeted sincs ő előtte, nekem sincs. Arra való a szíved, hogy hittel belekapaszkodj a meg nem érdemeltbe, az ingyen kapott kegyelembe. Abba a szeretetbe, aki úgy szeret, hogy minden tud rólad. Ezt is most értettem meg az elmúlt napokban, hetekben gondolkozva. Mit jelent az, hogy minden tud rólam? És emberileg, akinek megadatik, hogy társa lehet, annak már van egy ilyen embere is, aki szinte minden tud róla, és mégis szereti. Ez a kegyelem tükre. De az élő Isten az, aki valóban szó szerint mindent ismer, mindent. Minden tud veled kapcsolatban, és mégis, hadd idézzem a Zsoltár 18. versét, egy másik bibliafordítás szerint így szól, az Úr éberen vigyáz, figyel azokra, akik hűséges szeretetében bíznak. Nem jók, nem tökéletesek, de hűséges szeretetében bíznak. Isten a kereszten is teremtett, és ez most már a záró gondolat, Isten a kereszten is teremtett, testvéreim, rendet és békét teremtett. Megteremtette a te bűnbocsánatod feltételét, ott a kereszten, megteremtette. Az addig nem volt. Nem volt tökéletes áldozat. De megtörtént. Isten ezzel megteremtette a te bűnbocsánatodnak a feltételét. Rendet teremtett, amit így foglal össze a Biblia, vérontás nélkül nincs bűnbocsánat, de vérontás által van mindenkinek, aki segítségül hívja az Úr nevét. Az Úr Jézus nevét. Rendet teremtett, és békét közted és önmaga között. És hirdeti ma is, hogy ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, megbocsátja azokat, és megtisztít minket minden hamisságtól. A szíved tehát arra teremtetett, hogy áldja és dicséri az ő kegyelmét, hatalmas üdvözítő tervét egy életen át. Hadd foglalja most mindezt össze Pál apostol efézusi levelének néhány mondata az első fejezetből. Olvasom előttetek, egész pontosan az 5. verstől a 8. Isten előre el is határozta, hogy fiaivá fogad minket Jézus Krisztus által, akarata és tetszése szerint, hogy magasztaljuk dicsőséges kegyelmét, amelyel megajándékozott minket szeretett fiában. Ő benne van az ő vére által, ami megváltásunk, bűneink bocsánata is, kegyelmének gazdagsága szerint, amelyet kiárasztott ránk teljes bölcsességgel és értelemmel. Engedd, hogy a szívedet magához vonza, és legyen a szíved a dicsőség temploma, az örökkévaló, szent, mindenható, mindenek felett álló, szerető és dicsőséges Isten magasztalásának trónja. Jöjjetek, adjuk a mi szívünket neki, az ő dicséretére. Amen. A 255. dicséretünk harmadik versét énekeljük, 255. dicséret harmadik versszakát, amelyik így kezdődik. Csudaképpen én vígasztalást vészek. Imádkozzunk! Teremtőmnek, megváltómnak éneklek. Így hirdetem a neved, Uram, aki alkottál, formáltál, szívet adtál, aki láttál. Láttál akkor is, amikor gyermek voltam, és láttál akkor is, amikor először hazudtam. Láttál akkor is, amikor jónak igyekeztem mutatkozni, és közben kétszínű hamisság volt az életem. Láttál magasságban és mélységben, láttál tisztátalanságokban, csalárdságban, láttál engem, Uram, és nem vetettél meg. És nem, hogy megvetettél volna, hanem vonzottál. Vonzottál, édesatyám, az Úr Jézushoz, újra és újra mindig hozzá, mert nincs más reményem, nincs más, csak ő. Senki más nincs, aki leveheti rólam bűneim terhét, aki lemoshatná mocskomat. Csak ő. Köszönöm ezt a vonzást, atyám, és köszönöm, hogy van kihez vonzódnom. Szeretnék vonzódni Jézushoz. Szeretnék jobban, mint bármikor. Szeretném, ha testvéreim is megérezhetnék mindezt, és együtt vonzódnánk őhozzá, aki az Úr, a Krisztus, aki önmagában is imádandó Isten. Hadd vonzódjunk, atyánk, a te fiadhoz szívből, szív szerint. Hadd forjon össze a szívünk vele, és hadd éljünk ezentúl úgy, mint akik nem csak igazságokat mondogatnak, hanem levonják a konzekvenciákat, akik valóban mernek dönteni és lépni úgy, ahogy a te lelked és a te ígéd tanítja. Áldunk, magasztalunk téged, és így köszönjük, hogy rád bízhatjuk életünket, szeretteinket, sorsunkat, nemzetünket, jó, bár csak boldog lenne ez a nemzet, de minél több boldog hívő ember van benne, annál boldogabb. Áld meg a mi missziónkat, Urunk. Áld meg óvodánk, iskolánk küldetését, gyülekezetünk szolgálatát ebben a városban. Áld meg anyaszentegyházunkat itt és a határokon túl, magyarok és más nemzetek között. Hadd hirdessük mindenkinek, hogy a szívét mire kapta, hogy dicsérje teremtő és megváltó terveidet, hogy gyönyörködjön mindabban, amit te alkottál, bölcsen megterveztél és létrehoztál. Urunk, hadd legyünk bizonyságait, kérünk, és így áldunk téged, hogy rád bízhatjuk sorsunkat, szeretteinket, gyerekeinket, unokáinkat, fiatalokat, akik előtt a jövő, de minnyájunk előtt ott van az a nap, amikor te eljössz, és újjáteremtesz mindent. Így köszönjük ezt a napot, és kérünk, áld meg úrvacsorai közösségünket, adj nekünk találkozást önmagaddal, kegyelmes szereteteddel. Áld meg, Urunk, gyászolóinkat, vígasztald őket, lépj oda a szívükhöz, és hadd forjanak ők is össze a te szívedből áradó vígasztalással, hadd töltekezzenek be azzal. Áld meg, Urunk, betegeinket, gyógyítsd betegségeinket, segítsd a mi életünket. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. És az Istennek békessége, amely minden emberi értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat az Úr Jézus Krisztusban. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és az úrvacsorára készülődve a 223. dicséretet választottam ma. Énekeljünk ebből három verszakot. A 223. dicséretünk első három versét, Istenem, én nagy bűnös ember, szent színed elé járulok.